Köszöntelek benneteket én is szeretettel. A ígéretés kapcsán felvettem egy régi pólót, amit 2000-ben Norvégiában hoztam, és az van ráírva angolul, hogy kinek mondasz engem, who do you say that I am. Ez nagyon megfogott annak idején. A pólót, hogyha az egyik oldalról nézzük, akkor egy ilyen hologramszerű lenne, hogy nem látsz semmit, csak ilyen vonalakat. Másik oldalról meg egy képet, ami Krisztusnak a koronázott, töviskoronás képét. Mára-mára a mosások gyanánt már ez nem funkcionál teljesen. És a hátulján van egy válasz, amit majd a ígéretés végén majd el fogunk olvasni. Ezt egyelőre még homály fedi. A ígéretés is erről szólna, hogy kicsoda az a Jézus, kinek mondasz engem? Ez egy sarkalatos kérdés a vallásos világban. Ezzel kapcsolatban Bibliákat nyissuk ki, a Lukács evangélium a 9. részénél, és hagyományos módon olvassuk azt föl a 18. verstől fennállva. Akinek van Bibliája, nyugodtan keresse meg. Oldalt. Lukács 9, 18. Új szövetség. A ilyen mobil internet forráson, nem tudom, hogy melyik oldalon, és akkor... Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak. Bemerítő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik proféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk, hát ti kinek mondtok engem? Péter így felelt, az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják el, majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vetetnie a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy megnyithatjuk a Te ígédet a mai napon is, Uram. Imádkozom azért, hogy lehújjanak a láncok a szívekről, hogy énekeltük, a Te ígéd világosítsa meg értelmünket, hogy azt a szabadságot, amire elhívtál, birtokolni tudjuk Te benned, Jézus Krisztus. Amen. Foglaljatok helyet. Tehát, mint mondtam, mai nap is, amikor kint vagyunk az emberek között, éljük a mindennapi életünket, akár a boltban, ahol dolgozom. Ezen a héten is megkérdeztem egy embert, hogy szóba jött ugye Krisztus. Nem tagadjuk, hogy Krisztus hívők vagyunk. És megkérdeztem, hogy hát mi újság, ő mondta, hogy hát, hogyha Isten létezne, akkor nem engedné ezt a sok nyomorúságot, szenvedést. És ő csak magába hisz, már kétszer fölállt a semmiből, tehát elvesztette a talp alól a talajt. És hát, hogyha ő nem lenne képes erre, akkor kiben bízhatna, és akkor én meg tanúságot tettem, hogy mi azért tudunk még ott létezni, és dolgozni, mert Isten megsegített minket akár egészségleg, akár szellemileg is, és neki adunk minden dicsőséget, és az emberek megtapasztalják előbb-utóbb, hogy Isten szólni akar hozzájuk. Sokszor talán ezt nem veszik észre egy-egy betegség, baj kapcsán kiáltanak csak föl Istenhez, és a mi dolgunk az, hogy akik hiszük Jézus Krisztust, mint felkentett, hogy tanúságot tegyünk mellette, és én is ismertem, idén hunyt el az a másik jó vásárlónk, aki szintén magába bízott, és szintén sokszor felállt már, a padlóról, és az utolsó felállása viszont nem sikerült, de akkor már nem volt Isten tagadó, és érdekesen hallgatta, vagy hát kíváncsian hallgatta azt, amit beszéltünk, és nem volt már ellenséges Istennel, hanem mondta, hogy amikor bevitték abba a szobába, honnan nem sokan jöttek ki, akkor elgondolkozott, hogy mi van a halál után. Próbáltam megkeresni is, akkor nem volt ott, aztán később a tennivalók sokasága miatt elmaradt ez, és már csak a halál híréről értesültem. Sajnos ez nagyon bántott is engem, hogy nem tudtam igazából utolsó alkalommal még beszélni Krisztusról, vagy lényegét elmagyarázni az evangéliumnak még egyszer, vagy utoljára, vagy nem tudom, hogy fogalmazom. Kívánom, hogy ne így történjen a jövőben senkivel se, ne történjen meg ez. Térjünk vissza az igéhez. Azt mondja, hogy egymagában volt, azt írja, egymagában volt Jézus, és mégis a tanítványok ott voltak vele. Ezt valahogy úgy tudom elképzelni, hogy elvonult egy helyre a tanítványokkal, és aztán olvasunk máshol a Bibliában még erről, hogy hátrahagyva őket, ő pedig még tovább ment, és úgy imádkozott. Mindenképpen látották a tanítványok is akár ezt az imát, hogy Istennel bensőséges kapcsolatot ápol. Ez a ma élő, hívő embereknek is a hordozó ereje, hogyha van Istennel kapcsolatod. És fölteszi ezt a kérdést, hogy kinek mond engem a sokaság. Miért tette föl ezt a kérdést? Mai nap is, hogyha kint vagyunk az utcán az emberek között, akkor ezek a úgynevezett piackutató kérdéseknek is hívják, vagy közvéleménykutató kérdések, ugye, amiből nagyon sok információt meg lehet kapni a társadalomról, vagy az egyénekről. És érdekelte Jézust akkor is az embereknek a véleménye, érdekelte a eszméik, és ma is érdekli Jézust a te véleményed minden egyes embernek. Ezért hiszük azt, hogy Isten személyes kapcsolatra teremtett minket, és nem egy meggyőzés, egy vallástétel, vagy egy bemerítkezés által válik az adott ember hívővé, hanem saját kapcsolatából, és saját élő kapcsolatából, saját találkozásból származik ez az élő Istennel. Azt válaszolták erre a tanítványok, ugye, amit a közvélemény mondott, hogy bemerítő János, akkor már meghalt bemerítő János, és talán azt vélték felfedezni, hogy feltámadt, ugye, vagy újra visszajött, és még a Heródest is megtréfálta ez a gondolat. Aztán Illés, aki nem halt fizikai halált, itt a földön nem távozott el, őt tartották, hogy ő jött vissza. Vagy valamelyik próféta a régiek közül visszajött az életbe, erre is volt példa, hogy a Biblia tanúskodik erről, hogy volt, aki így is feltámadt. Hát ezek közül egyik sem, hanem más a válasz. Amikor Péter azt mondja, hogy azt feleli, hogy hát ti kinek mondtok engem, Péter így felelt, az Isten Krisztusának. A másik helyen azt olvassuk, hogy ezt nem test és vér jelentette ki számodra, hanem az én mennyei atyám, Isten kijelentése, és hogyha te magad is eljutsz erre a kijelentésre, akkor mennyei belátásra bírtál, vagy juttottál. Tehát Jézus az új szövetség központi személye, és kinek mondja a ma élő ember Krisztust? Talán föltehetnénk mi is ezt a kérdést, mert a ma élő embernek is van véleménye. Legtöbbször Lehet, hogy ez nem jut el hozzánk, de megkérdezhetjük a körülöttünk élőket, talán a jövő héten is, hogy kinek mondod Jézust. És ezekből a válaszokból kiderül mindaz, amit ő hisz, gondol, és véleménye az Isten fiáról. Talán azt gondolják, hogy egy vallás alapító, a kereszténység vallás alapítója, Jézus Krisztus, ahogy már sok vallást alapítottak a Mohamed, Konfúcius és a többi Krishna, így Jézus Krisztus is egy vallás alapítónak gondolják, vagy egy olyan régen élt ember, aki még ma is emlegetnek, tehát akkor biztos nagyon fontos volt. Sokan mondják azt, hogy érdemes az ő írásait olvasni, vagy leírásait, amit róla szól, mert sokat lehet belőle tanulni. Ez így igaz. Az egyik szent életű ember, vagy egy lehetséges választás. Nektek is van esetleg ilyen tudomásotok, hogy kinek mondják a mai élő ember, aki Jézust be lehet most kiabálni. Ez ilyen interaktív része a prédikációnak. Ha van vélemény, meg lehet nyilvánulni szavakban. Történelmi személy, igen. Sokan még azt is vitatják, hogy érte vagy nem érte. Vannak, akik már meggyőződtek róla, és elfogadják tényleg, ahogy Tibi mondja, egy történelmi személynek. És egy jó... Sima próféta, igen. Ha Krista tudatúakkal beszélsz hívőkkel, elmondják, hogy hát mi is elfogadjuk, hiszünk Jézusban, hogy egyszerű élt, és akkor az egyik a több ezer próféta közül, vagy akár még a Jehova tanúi is most már a mai élő álláspont szerint nem cáfolják az ő helyvetelét, de jó. Talán az is lehet, hogy egy mese vagy egy kitaláció a gyengébe kedvéért jött létre, ugye? Én is valami hasonló gondolatokat fűztem ez a névhez annak idején. Csak azoknak van rá szükségük, akik betegek, vagy támasz nélkül maradtak, egyedülvalók, öregek, munkanélküliek. Szóval mindenki, aki nálam gyengébb, ugye, aki ezt állítja. Tehát azoknak szükségük van Jézusra, és hogyha gyengeségbe kerül, akkor lehet, hogy eszébe jut, hogy hát lehet, hogy nekem is szükségem van Jézusra. És kinek mondja Jézust a Biblia? Ez ismét nézzük meg a Bibliánkat. Az egyik ilyen dolog, hogy a megígért szabadító a zsidóknak és a pogányoknak, ez a Ézsaiás könyvébe olvashatunk ebből sokat. Azt mondják, hogy a zsidó nép közül sokan olvassák, és hitre is jutnak ezzel kapcsolatban. A zsidó, vagy a Ézsaiás 11 első versétől fogom olvasni. Keressétek meg nyugodtan. Tehát Ézsaiás könyve 11. Veszőszál hajt ki Isai gyökeréről, hajtás sarja gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem a hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével, megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig hűség. Aztán az Ézsaiás 53.3-tól, még ehhez kapcsolódóan, hogy a megígért szabadító, kihitte, ja, 3-tól. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak, férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyulunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr ő csújtotta mindnyájunk bűnéért. Mikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját, fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök között adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követette gonoszságot, és nem beszélt álnokul. És még olvashatjuk tovább. A másik, ami nagyon fontos kijelentés, hogy Isten fia volt ő, nem olyan ember, aki nagyon jól viselkedett, és aztán fölemeltetett az isteni magaslatokba, hanem olyan, aki isteni magaslatokból szállt le, ide közénk született meg emberként. A Lukács evangélium a harmadik részében. Huszonkettedik vers. Történt, hogy amikor az egész nép bemerítkezése után Jézus is bemerítkezett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek garamhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Ezt maga Jézusnak mondta az Isten, az Atya, és bizonyságot tett mellette, amikor engedelmeskedett. A János 14.6-ban pedig azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor búcsúzott a tanítványoktól, János 14.6, Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. És a jelenések 1:4-től. Eljövendő király ő, akit visszavárunk. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónus előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Tehát egy király, aki vissza fog értünk jönni, mindazokért, akik elfogadtuk őt, mint személyes megváltónkat. És a zsidó 13.8-ban pedig azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogy van egy személy, akiben nem csalódhatunk, aki nem csak a betegek, árvák és elesetteknek van szükségük rá, hanem mindazoknak, akik Isten nélkül élnek ebben a világban. Én magamnak is, aki így éltem, és minden nap szükségünk van arra, hogy hogy Isten élő kapcsolatot ápoljunk. Amikor beszélgetünk az emberekkel, akkor meg szokták kérdezni, hogy hogyan lehet a mennybe jutni, vagy honnan tudod, hogy a mennybe kerülsz, vagy ilyen dolgok. És van egy egyszerű felelet, amit néha én szoktam mondani, vagy gyakran, hogyha van itt a Földön Istennel, Jézussal kapcsolatod, Jézussal, akkor ez folytatódik a halál után. Ha nincs, akkor gondolkozz el, akkor az lesz a folytatás is Istentől messze, Jézustól messze. És a 1 Korintus 15-19-ben azt írja a Szentírás, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez a reménység túlmutat mindenen, és minden földi gondon és problémán, megélhetés problémáján, és egyensúlyban tartja az életünket, hogy a mi lelkünkkel, szellemünkkel is törődjünk, és ne hagyjuk magunkat akár megtévesztés, akár tév dolgoknak az befolyásolása alá, hanem tudjunk ragaszkodni ő hozzá, aki a Krisztus. És nagyon meleg van egy rész, megmutatom akkor a prédikáció végén ezt a feliratot. Valaki el tudja olvasni? Köszönöm szépen. Ezt maga Jézus mondja, szívlejük meg, és kövessük őt. Amen.